Angyalok a Bibliában, Juhász Gábor atya tanítása következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit! Ebben a mai előadásunkban, elmélkedésünkben, karácsony kapcsán az angyalokról lesz szó. Az angyalokról, aztán pedig a Szent Mihály imáról a végén. Mindenek előtt le kell szögezni az angyalokkal kapcsolatban, hogy léteznek. Miért kell erre kitérni? Hát talán ma már nem kell annyira kitérni, mint valamikor, amikor én voltam benne a szemináriumban a 80-as években, illetve hát a 90-es évek elején, mert akkor külön felhívták a figyelmünket, jó Ladocsi atya erre, hogy hát az angyalok létét mostanában sokan tagadják, és hát valóban a 6. Pál pápa 1976-ban egy úgynevezett konzisztoriális bullát adott ki arról, hogy angyalok léteznek, és a sátán is létezik. Látjuk, testvérek, hogy manapság már a sátánt is tagadják, vagy legalábbis ez akkoriban így történt, és bizony a poklot is tagadják, a pokol üres, vagy előbb-utóbb üres lesz, mindez zöldség, mindez ostobaság, mindez hitünk ellen van, az örök, változhatatlan hit ellen van. Éppen ezért csak röviden szeretném leszögezni, hogy maga a Szentírás, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben igen gazdagon beszél az angyalok létezéséről és szerepéről, továbbá a liturgiában is. Ünnepeljük őket, lásd, megünnepeljük Gábriel, Mihály, Ráfael főangyalok ünnepét, és megünnepeljük, külön emléknapja van az őrangyaloknak is. Ők vigyáznak ránk, mindannyiunknak van egy őrangyala. A hagyomány egyes elemei szerint a papságnak két őrangyala is van, nem tudom, de lehet, hogy akkor a püspököknek három. Kétségtelen tény, hogy ránk nagyon kell vigyázni, mert ha mi valamit elrontunk, az nagyon el van rontva. Na, ez csak egy apró pici megjegyzés volt. Az öniróniát nem szabad elfelejteni. Addig jó, amíg az embernek van egészséges önkritikája, és tud magán nevetni, ezt az örömet nem hagyja meg másnak. Tehát a liturgiával megünnepeljük, említjük őket minden áldott nap a Szent Misében, az angyaloknak a szerepét, lásd a prefációban, sőt, fel is soroljuk a egyes karoknak a neveit, aztán lásd a kerubok, arkangyalok, szeráfok, stb. Azután az őskinyilatkoztatásra is lehet hivatkozni, hiszen az őskinyilatkoztatás azt jelenti, hogy azt úgy tudjuk utolérni a történelemben, hogy látjuk minden nép, minden vallásában valamiképpen jelen volt, ha más nem valamiképpen, de jelen volt a szellemek bevetett hit. Tehát most, hogy dzsinnek nevezték, vagy pedig angyalnak, és ezzel együtt vannak jó és rossz angyalok. És ugye ennek milyen volt az aránya egy-egy vallás szerint, számunkra ez lényegtelen. Egy a lényeg, hogy valamiképp az emberiség legősibb tudatosságához tartozik, és egyetemesen minden vallás tudatosságához tartozik, hogy vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek. Még valami, itt szellemekről beszélünk, nem lelkekről. Mi a különbség? A különbség az, hogy a lélek az egy testi létezőnek az éltető elve. Az a lélek, az anima. A szellem az nincs testhez rendelve. A léleknek az a dolga, hogy egy testi valóságnak az éltető elve legyen, tehát a lélek akkor tudja magát, képességeit kifejteni, ha testben van. Azonban a szellem semmilyen módon nincsen testhez rendelve, így az angyalok tiszta szellemi léte sincsen testhez rendelve. Éppen ezért a Szentírásban is jó vagy gonosz szellemekről kell beszélni, és nem pedig lelkekről. Kik a gonosz lelkek? Kérdezhetjük. Nos, az elkárhozott lelkek. Az emberek, akik elkárhoztak, és még nem egyesültek testükkel, hiszen a feltámadás még nem következett be, őket mondhatjuk, hogy gonosz lelkek, hiszen még csak a lelkük szerint vannak benne a pokolban, és gonoszak, hiszen elkárhoztak. Tegyük hozzá mindörökké, éppen ezért a pokol nem szűnik meg. Mindent el kell követni, azt elkerüljük, mert semmi a világon nincs rosszabb, mint oda kerülni, és ott nincsen vége. Nem mindegy, ez most nem az a beszéd, ami erről szól. Tehát az emberek, számtalan ember, számtalan korban, mindenhol a világon beszélt róla, hogy angyalok megjelentek nekik, hogy angyalok segítették őket, megtapasztalták a legélőbben az angyalok létét és segítségét. Végül pedig a dogma. Az Anyaszentegyháznak a lefixált, megváltoztathatatlan, dogmatikus tanítása beszél a szent angyalokról, például miről. Hát itt összeírtam egy néhány tételt, amit csak megemlítek, esetleg pár szót fűzök hozzá, de igen számos, és csak nem is az összes. Az első, hogy Isten teremtményei. Tehát semmiképpen sem Istennel szemben álló, egyenlő létezők. Nem. Isten teremtményei. Éppen ezért, ha Isten azt mondja nekik, hogy takarodj, akkor takarodni kell. Ha Isten akarná, meg tudná szüntetni a létüket. Mert abszolút értelemben őtőle függ a létük. Isten teremtette őket. Aztán megemlíti a dogma, hogy dogmák közül, tehát a dogmatika mondjuk így, hiszen most sok-sok dogmának a kijelentéseit említem, de nem akarom most itt megszámozni őket, nem akarok részletekbe bocsánatkozni. Nem Isten lényegéből valók. Istennek az isteni lényegéből semmi más nincsen, mint maga az Isten. Minden, ami teremtmény, az teremtett léttel és lényeggel rendelkezik, korlátozott lényeggel és létaktussal. Istennek a lényegéből semmi sem lehetséges, csak maga az Isten. Mondhatjuk, hogy Istennek az akaratából, Istennek a bölcsességéből van a világ, de azt, hogy az ő lényegéből lenne, azt nem mondhatjuk. Személyek az angyalok, vagyis birtokolják önmaguk egész lényegét, és dönthetnek, és döntenek egész valójukban, egész valójukról minden pillanatban. Azonban itt meg kell jegyezni, hogy amikor Isten megteremtette őket, próba elé állította őket. Egyes angyalok kiállták a próbát, és Istent szolgálják, Isten színe előtt, más angyalok pedig megtagadták Isten szolgálatát, a bűnbeesésükről most nem akarok beszélni, ez nagyon hosszú. Természetük kiválóságával a rossz angyalok rosszul éltek, a jó angyalok jól éltek. Mivel szellemi természetről van szó, a szellemi természet egyetlen egy döntésébe bele tudja sűríteni egész lényét, a teljes állásfoglását, és így egész állásfoglásával, irányultságával megerősödik az isteni kegyelemben, az isteni, Isten felé való döntésben, vagy pedig ellene fordul. Ilyen módon a sátán nem tud megváltozni. Ő ellene mondott Istennek. Ő nem tud jót akarni. Természetesen úgy mutatja be magát, mint aki jót akar, de ő nem tud jót akarni, ő arra képtelen. Akkor, tehát, és éppen ezért boldogtalan, mert természetével Istenhez rendeltetett, és Isten szolgálatára rendeltetett, de ő már nem tudja ezt megtenni, mert mindenestül gonosz, ő rosszat akar. Ő mindazt, aminek Isten létet adott és boldogságot akar adni, ő mindazt le akarja rombolni. És ha nem is tud mindenkit lerombolni, legalább minél több embert elvinni a pokolba. Erre mondja Szent Ágoston, hogy a sátán már legyőzetett, de fosztogatva visszavonul. Hát ez a fosztogatva visszavonulás, ez most történik. A mi történelmünkben lehet úgy látni ezt a világot, amiben a sátán előretör, és lehet úgy is látni ezt a világot, és nekünk így kell látnunk. Ezt kell meglátni a hírekben és mindenben, hogy az Isten a maga szent lelke által, kegyelmei által, szentségei által igenis előre tör, ha tetszik, számszerűen is előre tör az emberiség életében. Egyre nagyobb az ellenkezés a sátán és csatlósai oldaláról, egyre nyíltabb és egyre félelmetesebb, egyre rettenetesebb, de ez már csak visszavonulás. Majd egyszer lesz egy apokaliptikus küzdelem, amikor végveszélyben lesz az Anyaszentegyház, akkor eljön Krisztus újra angyalainak kíséretében, és ahogy az előbb mondtam, Krisztus az Isten fia, Isten, ő az Isten lényegével rendelkezik, Isten hatalmával, Isten teljes erejével, ezért ha azt mondja a sátának, hogy takarodj, akkor ott takarodó van. És a holtak föltámadnak, ki az ítéletre, ki az üdvösségre. Hát legyünk az üdvözültek között, drága testvérek, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát a természetének kiválóságával rosszul él, de hangsúlyozunk, hogy jónak teremtette az Isten az összes angyalt, hiszen Isten gonoszat nem tud teremteni, mert ő jóságos. Azt kell mondjuk, mint szellemi teremtmény, saját lényegében teljességgel egyszerű, azonban mégis van neki, úgymond, hát bizonyos potenciája. Mit értünk ez alatt a potencia alatt, hogy további, tehát egyrészt volt egy alapvető döntési potenciája Isten ellen vagy Isten mellett, másrészt pedig továbbra is minden egyes szolgálati aktusával ő maga akarja szolgálni Istent. Azt, hogy ez neki boldogságot okoz, az egy dolog. Azért, mert én boldogan egyezek bele valaminek a megtételébe, attól még az az én beleegyezésem. Tehát igen, vannak benne potenciák, amelyek aktussá, valósággá, ténylegessé válnak. Tehát van benne ilyen, még más lehetne mondani ezzel kapcsolatban, de nem akarok belebonyolódni, mert ez nagyon mély. Nem szaporodnak. Fölmerült a történelem során ilyen is, hogy az angyalok is szaporodnak, az angyaloknak, mivel nincsen testük, ezért nincsen nemiségük sem. És nem szaporodnak. Isten egy bizonyos számú angyalt teremtett meg, egy igen-igen nagy számú angyalt, de nem tudjuk, hogy mennyit, legfőjebb misztikusoknak, illetve a Szentírásnak a leírásából tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Tehát ez a ezerszer, ezren, tízezerszer, tízezren, ezek mind-mind azt jelentik, hogy nagyon-nagyon, megszámlálhatatlanul sokan vannak. És Isten őket megszentelő kegyelemmel, égi kegyelemmel ajándékozta meg. Tehát ők is kaptak egy olyan természetüket meghaladó kegyelmet, mint az ember. Természetesen az ember az emberi természetéhez kapta a megszentelő kegyelmet, az angyalok pedig angyali természetükhöz mérten kapták ezt a kegyelmet, de ezzel kegyelmi ajándékokat kaptak, és az Isten bennük lakását. Ez az Isten bennük lakása, ez egy misztikus fogalom. Semmiképpen sem jelenti azt, hogy valamiképpen isteni tulajdonságokra tennének szert. Maximum hasonlóvá válnak Istenhez. De hangsúlyozott, senki nem lesz Isten, a szónak a szoros Isten értelmében. Tehát amikor a teológia azt mondja, hogy az ember is megistenül a megszentelő kegyelem által, ebben semmiképpen sincs az, hogy, hogy sok-sok kisistenné válunk, vagy mindannyian istenné válunk a szónak ebben a szoros értelmében, nem. Hanem Istennel, az ő boldogságával, a szentháromságos életével egyesülünk, részt veszünk benne, értjük azt, de magunk emberi módján értjük azt, amely sohasem teljes átértés. Sohasem az a fajta teremtő, örök, változhatatlan Isten birtoklás, mint ami az Istené, hanem a megajándékozott, már elveszíthetetlen, de mindig a megértésben elmélyülő Isten birtoklás, ami a mi részünk lesz a Szent Háromság színelátásában. Ebben az ember már most is, különösen a Szent Lélek hét adományán keresztül egyre inkább részesül, egyre mélyebben megtapasztalja, ha rászánja az ember életét arra, hogy tényleg Isten követi, és az erényes életet, a természet fölötti és természetes erényes életet akarja élni, akkor Isten megsegíti őt, és ebben részesíti őt. Továbbá a szaporodással kapcsolatban még annyit, és a kegyelmekkel kapcsolatban annyit, hogy ugye Szent Tamás fejtegeti ezt, hogy ahány angyal, annyi angyali faj. Itt most antropológiába kéne belemenni, meg egy csomó dologba, az inkább a katekézishez tartozik, hogy miért mondja ő ezt. Egyszerűen csak is így lehet megmagyarázni az angyalok egyediségét. Tehát náluk nincsen, hogy az ember, minden ember egyetlen fajba tartozik, mert emberi lelke van, azon belül csak nő és férfiúi lélek van. Úgy az angyaloknál nincsen meg az az elv, ami úgymond egyediesíteni egy fajon belül őket. Ezért minden egyes angyal egy külön fajhoz tartozik, természetesen egymással tökéletes harmóniában, és ezek az angyalok karokba rendeződnek. Tehát az szerint, hogy mi az ő fajuk, az egyben a dolgukkal, a munkájuk, feladatukkal, szolgálatukkal arányos. Isten mindegyiknek megadta a saját boldogságát, a természete szerint, ha abban él, az szerint él, akkor boldog lesz, de másképp nem lesz boldog. Tehát minden szép arányosan van elrendezve a jó Istennél. Tehát az angyalok fajai, azok karokba vannak rendezve. Ez a 9 angyali kar, amit szoktunk felsorolni, én most ezt nem akarom felsorolni, megint ez hosszabb magyarázat lenne. Aztán őnekik is, mivel kegyelmeket kaptak, és kegyelem az egész élet egy adomány számukra, ezért nekik is érdemeik vannak, és ezek az érdemek az isteni kegyelmeknek a kamatoztatásai, akárcsak az embereknél. Továbbá közvetítőknek is nevezzük őket, mert jó lehet abszolút értelemben, Krisztus az egyetlen kiengesztelő, és az egyetlen közvetítő ember és Isten között. Azonban bizonyos szempontból, ahogy ezt Aquinói Szent Tamás olyan gyönyörűen, az angyali doktor, ugye ide illik ez a címe, az angyali doktor olyan gyönyörűen, részletesen és értelmesen kifejti, bizonyos értelemben, igen, az angyalok, a szentek, a proféták, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség papjai, és mindenek előtt a fölséges Szűz Mária is közvetítőnek lehet őket nevezni, mert hiszen Isten is az emberek között közvetítenek, segítik az embereket arra, azon az útjukon, hogy Istenhez eljussanak végül. Tehát az egyesülés, Istennel való egyesülésben segítik az embereket. Itt most a dogmatikus részt mintegy befejeztem, és az angyalok az Ószövetségben, ez a következő alcím, ha tetszik, ebben a kis előadásban. Nos, látjuk azt, hogy az angyalok az Ószövetségben hát igen gazdagon megjelennek, hát nem mondom, hogy a legelső lapokon, de már a teremtés történetben ott van a szerepük, és azt lehet mondani, hogy egyre jobban tisztázódik a kinyilatkoztatás fejlődésével, hogy kik ők, milyen a természetük, kik az angyalok, kik a gonosz angyalok, honnan jönnek, mennyire teljességgel alá vannak rendelve Istennek, semmiféleképpen sem lehetnek úgymond ellenségeivel Istennek, a szó szoros értelemben semmi a világon nem tud ellene lenni, mert abszolút ura mindennek. Tehát ezek szépen tisztázódnak a kinyilatkoztatásban Isten való viszonyuk, és megjelenik az a három név, illetve tulajdonképpen négy, de a negyediket másképpen emlegetjük, amelyek szerint hát három arkangyalt név szerint is megszólíthatunk. Ugye mindenek előtt Mihály, a neve azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten, aztán Gábriel, Isten embere vagy Isten harcosa, és végül pedig Ráfael, Isten meggyógyít, Isten gyógyítója. Végül van a negyedik persze, de őt nem szoktuk emlegetni, legfeljebb csak hát figyelmeztetésképpen ő Lucifer, aki a fény hordozó, aki nem csak hordozni akarta, hanem azt akarta, mint egy valamiképp elérni, vagy hirdetni magáról, hogy nem csak hordozza a fényt, amit Istentől kapott, hanem egyben ez őtőle van. Tehát semmi nincs. Az embertől vagy az angyaltól, legvégső soron minden a jó Istentől van. Éppen ezért bármi van, bármilyen csodát tapasztal meg az ember, azt mindig Istennek való alázattal kell birtokolja, kell gyakorolja, és ha boldog vele, ha tényleg örömére szolgál, megélni emberi életét, mindig hálát adni. Ez az alapvető, nagyon nagy feladatunk, kötelességünk. A következő alcím az angyalok az új szövetségben. Nos, azt látjuk, különösen most, hogy karácsony ünnepét üljük, hogy megjelennek az angyalok mindenek előtt a megtestesüléskor. Szűz Máriát nem egyszerűen egy angyal, egy arkangyal, egy főangyal köszönti, és értesíti őt Istennek a tervéről, amely tervre a boldogságos Szűz Mária igent mond. Aztán József, aki félelemmel telt, és értetlenséggel, ő is megkapja, hogy angyal jelenik meg számára álmában, és eligazítást ad neki, hogy mit tegyen. Vegye feleségül Máriát, aztán majd, amikor megszületett Jézus, akkor angyal figyelmezteti, hogy meneküljön Egyiptomba, aztán majd Egyiptomból pedig visszajöhet, megint csak angyal figyelmezteti őt, angyal adja neki hírül, hogy mit kell tennie, hiszen oly fontos az ő szerepe az új szövetségben, az Isten terveinek a megvalósulásában. Aztán érdekes, hogy magában az evangéliumban, tehát amíg Jézus hirdeti az evangéliumot, addig beszél az angyalokról, de az angyalok nem jelennek meg. Hol jelennek meg ismét? Hol beszél arról a szentírás, az új szövetségi szentírás, hogy megjelenik egy angyal? Nos, amikor Jézus vérrel verítékezik a Getsemani kertben, akkor félelem fogja el, halálfélelem fogja el, és ahogy Lukács írja evangéliumában, a 22. fejezetben találjuk meg ezt a részt, megjelent egy angyal az égből, és megerősítette őt. Aztán megint nem találkozunk az angyalokkal, csak a feltámadás után, amikor a sírban, síron kívül megjelennek az angyalok, és hírül adják az asszonyoknak, az apostoloknak, az egész világnak, íme feltámadott az Úr. Végül pedig az apostolok cselekedeteiben is találkozunk vele, az angyalok segítik az ifjú, a fiatal egyház, az éppen megszülető egyháznak az életét, lásd például Péter megszabadul a fogságból, angyalok jelennek meg, és kísérik ki őt a börtönből, és aztán pedig eltűnnek, amikor elvégezték a dolgukat. Tehát az angyalok valóban közvetítők. Amikor Jézus itt él a földön, és hirdeti az evangéliumot, akkor ő a kiengesztelő, ő a közvetítő. Ő hirdet. Nincs szüksége angyalokra. Amikor azonban még nem hirdet, hanem eljön a világba, egy szűz által megtestesül, akkor az angyalok közvetítenek. Isten és ember között. És amikor már feltámadt, akkor az angyalok az elsők, akik meghirdetik a feltámadást, aztán majd utána ő is megjelenik. És látjuk az anyaszentliház történelmében számtalanszor megjelennek az angyalok, segítenek az angyalok, kérjük az ő közbenjárásukat, és kérni is kell, illetve hálát kell adni az ő segítségükért. Közelebb kéne lennünk a szent angyalainkhoz. Pia atya is mondja az egyik ilyen beszédében, hogy Magyarországnak különösen is erős és dicsőséges angyala van, sokkal intenzívebb kapcsolatot kéne vele ápolni. Ezért is fontos, hogy erre az angelológiára, az angyalok tanára erre figyeljünk. Az angyalok segítenek nekünk a maguk titokzatos módján, de sokszor ez valóban feltárul, hogy ők vigyáznak ránk csodálatos, abszolút kézzelfogható csodálatos módon. Végül pedig a Szent Mihály Mára szeretnék még rátérni, ami hát egy nagyon szép imádság, és egy nagyon erős, hétköznapi, ördögűző imádság. Mi ennek az imádságnak az előzménye? 13. Leó pápától származik ez az ima. Ő 1810-ben született, 1903-ban halt meg, és 1878-tól lett pápa, 9. Pius meghal, és 13. Leó pápát választják pápává. Óriási tomista volt. Óriási skolasztikus, neoskolasztikus tudással, illetve hát ő az, aki megalapítja a neoskolasztikát, ugye mint egy meghirdeti, hogy ismét térjünk vissza az iskolás módszerhez. De az iskolás módszer nagyjából azt jelenti, hogy józan paraszti ész. Így lehet összefoglalni. És valóban óriásit alkot ez a megújulás a teológiában és minden másban. Tehát egyszerűen ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Grácia supponit naturam, a kegyelem feltételezi a természetet. Ahol a természet nem működik, a józan paraszti eszét az ember nem használja, ott a kegyelemnek nincs esélye. Tehát a kegyelem mindenek előtt rendbe teszi a természetet, hogy a természet egyáltalán tudjon működni, és akkor majd tud működni a természet feletti is, de egyébként ez nem működik. No, tehát 1878-tól 1903-ig volt 13. Leó pápa, 1903-ban hal meg, utána jön majd 10. Pius pápa. Tehát 9. Pius, 13. Leó és 10. Pius. Egy alkalommal éppen a szentmiséjét fejezte be, és egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án, tehát ott a Vatikánban szentmisét mondott. Már távozni készült, tehát már vége a szentmisének, már távozni készült a kápolnából, amikor egyszer csak azt látták, hogy hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt, mint egy 10 percig, mint aki önkívületbe esett. Teljességgel, mint egy elszürkült az arca. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem azok legnagyobb megdöbbenésére, hanem dolgozó szobájába sietett, íróasztalhoz ült, és késlekedés nélkül megfogalmazta azt a híres imádságot, amit Szent Mihály imának nevezünk. Ez egy imádság, tehát Szent Mihály arkangyalhoz. Szent Mihály arkangyal a mennyei seregek vezére. Tehát ő a legfőbb vezére azoknak az angyaloknak, akik üdvösségünkért a minket kísértő ördögök ellen küzdenek. Napi szinten és személyi szinten. Tehát őt kérleljük, hogy mindarra, ami az imádsága van, majd mindjárt az is elmondom. Tehát ezt az imádságot 1970-ig minden nem énekelt szentmise végén minden pap térden állva imádkozott el. Tehát ez erre el lett rendelve. Először csak mint egy ajánlás volt, hogy imádkozzák el a szentmise végén, aztán pedig kötelezővé lett téve, a liturgia részévé vált a Szent Mihály imádság. A hívek is buzgón bekapcsolódtak ebbe az imádságba, de akár magánmise, akár milyen mise volt, csak az a lényeg, hogy nem énekes mise volt, akkor a papnak térden állva kellett imádkozni ezt minden egyes szentmise végén, ezt az imádságot. Amikor a pápát bizalmasai a történtekről kérdezték, mi volt az oka ennek a megdermedésének és elszürkülésének, mitől ő rémült meg ennyire? A pápa, aki egyébként nagyon közlékeny volt, egy beszédes, jókedélyű pápa volt, nagyon szűk szavúnak bizonyult, mintha még környezetét sem akarta volna nyugtalanítani az általa tapasztaltakkal, a látomásának a tartalmával. Annyit azonban elárult, és ezt a pápa titkára Rinaldo Angeli azonnal írásban rögzítette, hogy a látomása az lényegben miről szólt. A pokol seregei, az örök város Róma körül gyülekeztek, hogy elpusztítsák. És mint egy két hang párbeszédét hallotta. Az egyik hang jóságos, szelíd volt, mint az üdvözítőjé, a másik pedig gonoszsággal telített. A szóváltást a sátán ilyen gonosz hang kezdte. És azt mondta, képes vagyok egyházadat elpusztítani. És a jóságos hang válaszolt neki. A pápa szerint az Úr beszélt a sátánnal hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez. A sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az egyházat. Az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy egyházát próbára tegye. A párbeszédet a pápa hallotta, a folytatást azonban még munkatársaival sem közölte részletekbe menően, csak annyit mondott, hogy a következő százesztendő alatt a sátán és a gonosz lelkek támadásai rendkívüli módon felerősödnek. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell részletezni. Láthatjuk azt, hogy a 20. század, különösen a második felében, közepén második felében olyan elképesztő erkölcsi összeomlás történt a világban, ami a világ történelmében példa nélküli. Az ateizmus, az istentagadás, sőt, a nyílt sátánizmus olyan jogokat szerzett magának, olyan szokásokat épített fel, olyan atmoszférát teremtett a világban, amely soha ilyen nem létezett a világban. Hogy ennyire az emberek istentelenül éljenek, és halljanak meg, ez a történelemben ismeretlen fogalom. Tehát valóban azt látjuk, hogy gyerekeinket elveszítjük. Az igaz hitet valami elképesztő, alacsony módon tudjuk csak tanítani. Mindent elborít a liberalizmus, és annak az alapdogmája, hogy az ember jó önmagában, az embert nem kell nevelni, hanem mint a bolondgomba az erdőben, az ember is felnevelkedik. És azt látjuk, hogy valóban, mint bolondgomba az erdőben felnevelkedik, de bolond lesz. Mert nem kapott erényeket, nem lett megtanítva a lemondásra, az önuralomra, mert azt mondják neki, hogy mindaz, ami a természetedből jön, az jó. De az emberi természet, az értelmes természet, és hitünk szerint, meg a önmegtapasztalásunk szerint fegyelmezésre szüksége van, különben nem lesz belőle ember, gondolkodni sem lehet másképpen, csak ha megtanuljuk azt. És ahhoz, hogy gondolkodjunk, szükségünk van tudásra. Azt nem adják ingyen. Le kell ülni, át kell gondolni, nem nézegetni kell filmeket, meg képeket. Tehát ez az alapvető idiótaság, hogy azt mondják, hogy a mai embernek a kultúrája az képi kultúra. Testvérek, a képe az állatnak is van. Ha tetszik, az állat is végig tudja nézni a világot, vagy akár a tévében is látjuk, hogy megy a film, vagy valami, és az állat nézi. Erre az állat is képes, őt is leköti, de kultúrája nincsen, mert a kultúra az fogalmi. A kultúra az értelmi dolog. Az értelem pedig szavakkal, fogalmakkal működik, és nem pedig képekkel. Tehát ilyet állítani, hogy képi kultúra, ez önellentmondás, ez abszolút alapvető ostobaság és az embernek a hihetetlen primitív félrevezetése. Sajnos azt kell mondjuk, aki félrevezet, az nagyon sokszor nem egyszerűen ostoba, hanem gonosz. És aki ezt beveszi, az ugyanúgy, hát emberek vagyunk, hajlunk a kényelmesre, szívesen elhisszük azt, ami nemhogy nem követelt tőlünk, hanem ingyen ígér, aminek persze mindig megvan a maga kára, a maga hátulütője. Tehát ezért igenis láthatjuk, hogy a 20. század valóban elképesztő gonoszságokat hozott elő, lásd nácizmus, lásd kommunizmus, liberalizmus, posztmodern, ez sajnos az anyaszentegyházba is behatolt, küzdünk ellene, és kétségtelen tény, győzni fogunk. Ez nem kérdés, de küzdenünk kell ellene. És még itt érdemes megemlíteni, hogy az Ószövetségben is az angyalok küzdöttek az emberekért, de újra és újra látták, hogy az emberek visszaesnek bűneikbe, és nincs semmiféle előrehaladás. Valamiféle volt, de ez most hosszú, ez máshol tartozik. De az új szövetségben az angyalok is örülnek Krisztus eljövetelének. Ők is újonganak, mert szolgálatuk egyszer csak isteni erőt nyert. Mintha ez az isteni erő tűnt volna el. Nem tűnt el. Csak Isten megengedte az anyaszentegyháznak a megpróbáltatását. És bizony az anyaszentegyház tagjai nagyon-nagyon kudarcot vallottak. Mindegy, ebből kell tanulnunk. Az önkritika az sosem elég. Tehát mindig alázattal, de persze azért józanul kell erről gondolkodni, és gondolkodni kell róla. Végül pedig rá a testvérek, elmondom a Szent Mihály imádságot. Itt család talán csak annyit mondanék még megelőzően hozzá, hogy amennyire látom, több variánsa is van a magyar fordításnak. Én azt mondom el, amelyik a tudtommal a legnépszerűbben ismert. Nem feltétlenül leghűségesebb a latin szöveghez, talán ezt valóban meg kéne változtatni, de ez a legjobban ismert, a leginkább népszerűsített az elmúlt évtizedekben. Nos, hát imádkozzuk el, és ezzel boldog karácsonyt is kívánok mindenkinek, a szent angyalok örömét, az isteni kegyelmek teljességét, és a szent angyalok, a szentek és a boldogság és Szűz Mária közben járásával egy boldog, bensőséges, Istenben gazdag utat a mennyország felé. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!